a világnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Elhunyt Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, szerencsi plébános. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Dévai gyermekotthonban tett látogatást december 14-én. Ajándékokat vitt a több erdélyi szociális otthonból a találkozóra összegyűlt gyermekeknek. Példaértékű Böjte Csaba testvér munkája, amit az általa alapított intézményrendszerben végez, mondta a magyar közmédiának Súlyog Tamás díván, miután meglátogatta a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A magyar köztársasági elnök labdákat, társasjátékokat, tollas labda felszereléseket vitt ajándékba. A gyermekek rövid karácsonyi műsorral viszonozták az ajándékot. Elmondta, megható volt számára, hogy milyen összetartó, egymásba kapaszkodó, élő közösséget talált a Dévai otthonban. Böjte Csaba Ferences szerzetes a magyar közmédiának elmondta. Különleges ajándék volt az otthon lakóinak, hogy a köztársasági elnök gyújtotta madik adventi gyertyát a Dévai kápolnában az öröm vasárnapja előtt. Ugye az első ajándékot a mennyei atya adta, mert úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta karácsonykor nekünk. És azt gondolom, hogy ha a Jóistennek ez a szép vonása ott ragyog az arcán, az lenne jó, ha mi is mindannyian egymás számára ajándékok lennénk, és persze nem csak karácsonykor, mondta a Ferences szerzetes. Újabb magyar humanitárius segélyszállítmány érkezett Libanonba, amelynek célja a sokat szenvedett helyi keresztény közösségek életkörülményeinek javítása, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető rámutatott, a Közel-Kelet biztonsági helyzete az elmúlt évtizedekben végig ott volt a világpolitika fókuszában, és az Izraelt ért 2023. október 7-i terrortámadás óta ez a figyelem csak tovább fokozódott. A Közel-Keleten kifejezetten instabil biztonsági helyzet jött létre, amelynek egyik fő vesztese Libanon volt. Jelenleg épp fegyverszünet van, amelyet a magyar kormány üdvözöl, és arra kérjük a tűzszünetben részes feleket, hogy tartsák is ezt fenn, mert ezzel lehet meggátolni az emberek, családok szenvedését, ezzel lehet elősegíteni, hogy akiknek el kellett menekülni az otthonukból, azok vissza tudjanak térni, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Csütörtökön a köddel rétegfelhőzettel borított területek kiterjedése csökken. Leglassabban várhatóan az északi középhegység térségében és az Alföld keleti felén. Egyre több felé kisüt a nap. Napközben csupán a tartósabban felhős tájakon fordulhat elő jelentéktelen szitálás. Késő délutántól nyugat felül erőteljes felhősödés kezdődik, és este, késő este, főként a Dunántúlon már egyre több felé várható esőzápor. Leginkább a nyugati harmadban kísérhetik élénk erős lökések a déli délnyugati szelet. A hőmérséklet csütörtökön többnyire 7 és 13 fok között várható, de a tartósan felhős részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett. A szatmárnémeti Johann Ettinger német nyelvű iskola kórusa énekelt a Szentatyának. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel és dramaturgokkal a Fénytörés című dokumentum filmvetítéséről a Római Magyar Akadémián. Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett. A Szentatya múlt héten befejezte a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott elmélkedéseit, és most pedig bejelentette, hogy Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel új katekézis sorozatot kezd, amely egyúttal a reménység jegyében most induló szent év témája. Ferenc pápa első elmélkedését Jézus gyermekség történetének bemutatásával kezdte, kiemelve, hogy Máté és Lukács evangélisták valójában egymást kiegészítve szólnak az üdvözítő első éveiről. Ma megkezdjük a katekézis sorozatot, amelyet az egész jubileumi év során tartunk. Ennek a katekézis sorozatnak a témája Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ugyanis ő maga a zarándoklatunk célpontja, hiszen ő maga az út, amit követünk. Az első rész Jézus gyermekkorával foglalkozik, amelyet Máté és Lukács evangélisták mesélnek el nekünk. Jézus gyermekség történetének evangéliumai beszámolnak Jézus szűzi fogantatásáról és a Mária méhében való születéséről. Felidézik a benne beteljesülő messiásiákat, és szólnak József törvény szerinti apaságáról, aki Isten fiát a dávidi nemzetség törzsébe oltja. Jézust úgy mutatják be nekünk, mint újszülöttet, mint gyermeket, és mint serdülő fiút, aki engedelmeskedik szüleinek, de aki egyúttal tudatában van saját létének, amely teljes mértékben az atyának és az ő országának szentelt élet. A két evangélista elbeszélése közt az a különbség, hogy amíg Lukács Mária szemével meséli el az eseményeket, addig Máté József által tekinti azokat, hangsúlyozva az ő rendhagyó apaságát. Máté apostol az evangéliumát és egyúttal az egész újszövetségi kánont Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség táblájával kezdi. Nevek felsorolását halljuk, amely megszokott dolog a zsidó szentírásban, hogy bemutassák a történelem és az emberi élet igazságát. Az Úr nemzetség táblája valódi történelem, ahol van néhány úgymond problémás név, ami kiemeli Dávid király bűnét. Mindez azonban véget ér és kivirágzik Máriában és Krisztusban. Megjelenik aztán az emberi élet igazsága, amely egyik nemzedékről a másik nemzedékre három dolgot hagyományoz át. Egy nevet, amely egyedi identitást és küldetés foglal magában, aztán a családhoz és a néphez tartozást jelöli meg, míg végül az Izrael istenében való hithez ragaszkodást rögzíti. A nemzetségtábla, a genealógia egy irodalmi műfaj, vagyis egy olyan forma, amely nagyon is alkalmas egy igazán fontos üzenet közvetítésére. Senki sem ad önmagának életet saját magától, hanem azt úgy kapja ajándékba másoktól, ami ebben az esetben a választott nép, aki megörökli az örökség letéteményét, fejtette ki a pápa. Ellentétben azonban az Ószövetség nemzetségtábláival, ahol csak férfi nevek szerepelnek, mivel Izraelben az apa ad nevet a fiának, Máté listáján Jézus ősei között nők is szerepelnek, és összesen öten vannak. Először is Támár, Júdának a menye, aki miután megözvegyült, prostituáltnak álcázza magát, csak hogy férjének leszármazottai legyenek. Aztán Ráháb, a jerikói prostituált, aki megengedi a zsidó felderítőknek, hogy belépjenek az ígéret földjére, és hogy meghódítsák azt. Rút következik, a moábita asszony, aki a róla elnevezett könyvben hűséges marad anyusához, gondoskodik róla, és Dávid király déd nagyanyja lesz. Aztán Betsabé, az asszony, akivel Dávid házasság törést követel, miután férjét megölette, és aki által Salamont nemzi. A sor végén áll a názáreti Mária, a Dávid házából való Józsefnek jegyese.
Infine, Maria di Nazaret, sposa di Giuseppe, della casa di Davide.
Aki megszülte a messiást, Jézust. Az első négy asszony nem az a tény kapcsolja össze, hogy bűnösök, miként azt néha mondják, hanem az, hogy ők idegenek, és mint jövevények nem tartoznak Izrael népéhez. 16. Benedek pápa Jézus gyermekség története című könyvében írja. Máté azért tesz említést róluk, hogy ezáltal jelezze. Isten rajtuk keresztül lép be a pogányok világába. És Jézus nemzetség tábláján keresztül válik láthatóvá az ő küldetése a zsidók és a pogányok felé. Még a négy előző asszonyt a tőlük született férfi mellett említik, vagy aki őt nemzette, addig Máriát különleges módon kiemelik. Ő egy új kezdetet jelez, vagyis ő maga az új kezdet, mert a történetben többé már nem egy emberi személy lesz a nemzedékek főszereplője, hanem maga az Isten. Ez jól látható a tőle született ige révén. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte. Jézus, Dávid fia, akit József oltott be ebbe a dinasztiába, és akit Izrael messiásnak rendeltek, de aki Ábrahám és az idegen nők fia is, ezért a pogányok megvilágosítására is szántak. Isten fia, akit az atyának szenteltek azzal a küldetéssel, hogy mutassa fel az ő arcát, úgy lép be a világba, mint ahogy az ember minden gyermeke. Olyannyira, hogy Názaretben József fiának fogják nevezni, vagy az Ács fiának. Ő valóságos Isten és valóságos ember.
Vero Dio e vero uomo.
Testvéreim, ébresszük fel magunkban az eleink hálás emlékeit. És mindenek előtt adjunk hálát Istennek, aki az Anyaszentegyház által örök életre, Jézus életére teremtett bennünket, aki a mi reménységünk.
Vita Gesù, nostra speranza.
Zárta a Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel kezdett új sorozatát Ferenc pápa. A szatmár németi Johann Ettinger német nyelvű iskola kórusa énekelt a Szentatyának. A katekézis követően Ferenc pápa üdvözölte a különféle zarándok csoportokat, majd így szólt. Végül a fiatalok, a betegek, az idősek és az ifjú házasok felé fordulok. Közeleg a karácsony, és szívesen gondolok arra, hogy otthonotokban is van betlehemi jászol. A lelkiségünknek és a kultúránknak ez a fontos eleme kifejező módon jelzi, hogy emlékezzünk Jézusra, aki azért jött el, hogy köztünk lakjon. A Szent Atya arra kérte a zarándokokat, hogy imádkozzanak a békéért, és ne feledkezzenek meg a háború miatt szenvedő emberekről, akik Palesztina, Izrael, Ukrajna és Myanmar térségében élnek. Imádkozzunk a békéért, hogy a háborúk véget érjenek. Kérjük a béke fejedelmét, az Urat, hogy adja meg nekünk ezt a kegyelmet, a békét a világban. Ne felejtsük el, a háború mindig vereség. A kiallgatás követően a szatmár németi Johann Ettinger nevű német nyelvű iskola elméleti líceum diákjai, akik részt vettek a 6. Pál aulában tartott audencián, a helyükön állva énekkel köszöntötték Ferenc pápát, aki az aula másik végében járt a sorok között. A rendezők pedig hallva szép énekét, megkérték őket, hogy álljanak a lépcsőre és onnét énekeljenek. Így valósult meg az álmuk, amit korábban hiába is kértek hivatalosan, nem kaptak meg, de mihogy felálltak a márvány lépcsőre, már is felcsendült a szárnyaló karének, Kóki Zsolt karnagy, énektanár, egyúttal a csoport vezetője dirigálásával. Laudate omnis gentis, Jézus életem, erőm, békém, Jézus meine Hoffnung, és végül a csendeség dala, aminek első verszakát német, magyar, román, angol és olasz nyelven is elénekelték. Közben odaérkezett a Szent Atya, és ő is meghallgatta ezt a rögtönzött koncertet. A kiallgatás után Zsolt karnagy így tolmácsolta az eseményt. Hatalmas örömet jelentett nekünk a Szent Atya kedvessége, ahogy felemelt hüvelykujjával lájkolt nekünk, mi pedig erre örömünkben majdnem elsírtuk magunkat. Az események közvetlen előzménye, hogy a 39 diákból és a 6 kísérőből álló csoport kedden reggel részt vett a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában bemutatott szokásos magyar nyelvű szentmisén, amit felkérésre éppen én mutattam be, így aztán végül német-magyar nyelvű lett a szentmise. Szólnom kell a szatmár németi elméleti líceum diákjairól, akik az 5. osztálytól a 14-ig vegyesen voltak jelen, 10-17 éves fiúk és lányok, akik példás fegyelmezettséggel és nagy hittel vettek részt a szentmisén. Még a sekrestyében sikerült rendkívüli engedélyt szerezni, hogy a misa után a frissen restaurált berlini baldakin és Szent Péter síri előtt a bazilikában elénekeljék a Stille Nacht éneket németül, magyarul és románul. Közel jöttek a zarándok csoportok, és hálásan fogadták ezt a kis karácsonyt, amelyet a szatmárnémeti diákok ajándékoztak nekik. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel és dramaturgokkal a Fénytörés című dokumentumfilm vetítéséről a Római Magyar Akadémián. November 12-én vetítették le a Római Magyar Akadémia Liszt Ferenc szermében a Fénytörés című dokumentumfilmet, amelyet olasz felirattal is lehetett követni. Most hallgassák meg a film rendezőivel készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Petényi Katalint és Kabai Barnát, mindketten filmrendezők, nem is először vendégei ennek a stúdiónak. Mostani találkozásunknak a mögöttese egy filmbemutató kedden este a Római Magyar Akadémia díszermében nagyszámú közönség láthatta, magyar nyelven hallotta, az olasz vendégek olasz felirattal olvashatták is azt a filmet, amely a Bencés Rend hányattatásairól szól a kommunista időszak során. A film címe a Fénytörés. Gondolkodtam ezen a címen, és ugye a fénytörés az egy olyan jelenség, amikor egyik test, még hogyha fény is, behatol egy másikba, és akkor ott nem megy tovább, hanem ott valamiféle változáson megy keresztül, egy része behatol, de megváltozva, a másik meg visszaverődik. Picikét modellálja igazában az, hogy mi volt és mivé akarták átalakítani az egyházat, annak egy szerzetes rendjét a kommunista időszakban, és hogyan tudott élni ezzel a fénytöréssel együtt a Bencés Rend. De a többit már ne én mondjam, hanem akkor legyek udvarias. Katalin, az ötlet hogyan született, és mit akartatok most egy tulajdonképpen egy friss filmmel, olyan sok esztendővel, azon nehéz évek után a mai emberek szeme elé húzni egy régi történetet?
Tulajdonképpen, amikor megjelentek az első tudósítások a 2000-2010-es években az állambiztonsági szolgálatok titkos aktáiról, akkor szembesültünk azzal, hogy mennyire fontos a múlttal való szembenézés, a múlt feltárás, és különösképpen nekünk filmrendezőknek a film nagyon gazdag eszközeivel ezt továbbítani a nézőknek. Így több filmet is készítettünk, Hitvallók és ügynökök, Szigorúan ellenőrzött életek, amiben az egyházzal szembeni támadásokról volt szó, azután most a pannonhalmi szamizdatok, és hát még polgári személyekkel kapcsolatban is, és nagyon fontosnak éreztük ezt az utolsó filmet, ennek az utolsó filmnek az elkészítését, aminek egy alcíme is van egyébként, hogy múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel.
Ami egy bibliai ige.
Igen, ennek szellemében akartunk egy tudósítást adni a kommunista rendszer működés mechanizmusáról, szenvedésekről és kollaborálásokról, hitről és árulásról, és föltárni az az eddig nem érintett kapcsolatot Rómával, hogy a pannonhalmi Bencés kolostor az állandó ellenőrzések, letartóztatások, házkutatások közben is milyen szoros kapcsolatot tartott Békés Gellért, a Bencés Rend prokurátorának a segítségével a Vatikánban. Gellért atya itt élt Rómában akkor már, és ő szellemileg, erkölcsileg és anyagilag is segítette a Magyarországon lévő rendtársait. Ez valószínű, hogy nem ismert dolog. A másik, ami nagyon fontos volt számunkra, hogy 1951-ben létrehoztak egy szociális otthont Pannonhalmán, a kolostorba, és ez a szociális otthon tulajdonképpen otthona lett a börtönt viselt rendtársaknak.
Fölöttik bennem egy adat, amit éppen a film vetítés során lehet látni. 2500 férfi és 7500 női szerzetes lett földönfutóvá. és igazából a bencés rendnek, a pannonhalmi háza adott otthont nagyon sok férfi szerzetesnek, akik nem volt otthona, közöttük jezsuitáknak is. És akkor most már Barna, téged kérdezek, hogy folytasd ezt a megkezdett gondolatot, amit Kati indított.
Én úgy gondolom, hogy 30 évvel, vagy még talán több évvel is a rendszerváltás után már két olyan generáció nőtt fel, akinek fogalma sincs arról, hogy kik ezek a besugók, meg beépítettek, meg tartótisztek. Már igazából szinte legyintenek, mert nem is hallottak ezekről a dolgokról. És mi ezért éreztük nagyon fontosnak, hogy ma ismételten igenis erről beszélni kell, nagyon fontos megérinteni ezeket a fiatalokat, akiket ez érdekel, csak meg kell találni azokat a drámai történéseket, életutakat, különleges pillanatokat és személyiségeket, akiket mi ebben a filmben nem csak Pannonhalmán, hanem ebben az időszakban más helyeken, kolostorokban is, az eredeti helyszíneken kerestünk meg. Számunkra mindig nagyon fontos volt, hogy a kortanukkal találkozhassunk, lehetőleg kamerával a kézbe. Ezt még 1968-ban tanultuk meg, amikor jelen voltunk a szocialista csapatok, magyar-orosz csapatok prágai bevonulásánál, hogy kamerával a kézben kell járni a dokumentumfilmeseknek.
Amikor el lehet csípni a történelmet.
És akkor minden dokumentálni, velük kell lenni, és Pannonhalmán egy különleges helyzetbe kerültünk, mert Gyöngyös Imre filmrendező 1948-ig közeli barátom, költő filmrendező, aki Kati férje is volt, hát belülről ismerte a kolostor életét, szenvedéseit.
Mert hogy növendék volt ott.
Tehát 8 évig lakott, bent lakó volt, és az ő vezetője, prefektusa Békés Gellért volt. Ebből a helyzetből adódott, hogy egy különleges, direkt kapcsolat alakult ki Rómával, Békés Gellérttel, ugyanakkor a Pannonhalma további fantasztikus papjaival, szerzeteseivel, és itt mindjárt említhetnénk Ambrus atyát, Várszegi Asztrik főapát urat, és még sokan másokat is.
Egy kettős kötődés volt a számomra, és egyrészt én 65-ben találkoztam először Békés Gellérttel itt Rómában, és attól kezdve egészen a haláláig mondhatom, hogy egy nagyon szoros lelki kapcsolat kötött hozzá. Egy világító torony volt számomra a nehézségekben. Az ő szemszögén keresztül figyeltük, egy rálátásunk volt innen kívülről is Pannonhalmára. A másik pedig, hogy Imrén keresztül Pannonhalma nagyon megérintett engem lelkileg is, és mindig is visszajártunk oda, és aztán az ő halála után is Várszegi Asztrik emeritus főapáttal nagyon mondhatom, hogy szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagy segítője volt ennek a filmünknek is, mert hiszen ő történész, és az évtizedek óta foglalkozik a rendtörténettel, tehát az ő rálátása, az átfogó értelmezése, szerintem ilyen narráció szerint követi a filmet, és fogja össze a különböző eseményeket. De hát rengeteget kutattunk az állambiztonsági szolgálatoknál a különböző iratokat, amiből szintén nagyon sok információt szereztünk.
A Petényi Katalin és Kavai Barna filmrendezőkkel készített interjú első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezekben a karácsony előtti napokban mindenkit arra hívok, hogy újítsuk meg az Úrhoz intézett könyörgésünket, kérve őt, hogy adja meg a béke ajándékát a világnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Elhunyt Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, szerencsi plébános. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében 2024. december 18-án a Miskolci Megyei Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Dévai Gyermekotthonban tett látogatást december 14-én. Ajándékokat vitt a több erdélyi szociális otthonból a találkozóra összegyűlt gyermekeknek. Példaértékű Böjte Csaba testvér munkája, amit az általa alapított intézményrendszerben végez, mondta a magyar közmédiának Súlyog Tamás déván, miután meglátogatta a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A magyar köztársasági elnök labdákat, társasjátékokat, tollas labda felszereléseket vitt ajándékba. A gyermekek rövid karácsonyi műsorral viszonozták az ajándékot. Elmondta, megható volt számára, hogy milyen összetartó, egymásba kapaszkodó, élő közösséget talált a dévai otthonban. Böjte Csaba Ferences szerzetes a magyar közmédiának elmondta. Különleges ajándék volt az otthon lakóinak, hogy a köztársasági elnök gyújtotta meg a harmadik adventi gyertyát a dévai kápolnában az örömvasárnapja előtt. Ugye az első ajándékot a mennyei atya adta, mert úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta karácsonykor nekünk. És azt gondolom, hogy ha a Jóistennek ez a szép vonása ott ragyog az arcán, az lenne jó, ha mi is mindannyian egymás számára ajándékok lennénk, és persze nem csak karácsonykor, mondta a Ferences szerzetes. Újabb magyar humanitárius segélyszállítmány érkezett Libanonba, amelynek célja a sokat szenvedett helyi keresztény közösségek életkörülményeinek javítása. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető rámutatott. A Közel-Kelet biztonsági helyzete az elmúlt évtizedekben végig ott volt a világpolitika fókuszában, és az Izraelt ért 2023. október 7-i terrortámadás óta ez a figyelem csak tovább fokozódott. A Közel-Keleten kifejezetten instabil biztonsági helyzet jött létre, amelynek egyik fő vesztese Libanon volt. Jelenleg épp fegyverszünet van, amelyet a magyar kormány üdvözöl, és arra kérjük a tűzszünetben részes feleket, hogy tartsák is ezt fenn, mert ezzel lehet meggátolni az emberek, családok szenvedését, ezzel lehet elősegíteni, hogy akiknek el kellett menekülni az otthonukból, azok vissza tudjanak térni, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Csütörtökön a köddel rétegfelhőzettel borított területek kiterjedése csökken. Leglassabban várhatóan az északi középhegység térségében és az Alföld keleti felén. Egyre több felé kisüt a nap. Napközben csupán a tartósabban felhős tájakon fordulhat elő jelentéktelen szitálás. Késő délutántól nyugat felül erőteljes felhősödés kezdődik, és este, késő este, főként a Dunántúlon már egyre több felé várható esőzápor. Leginkább a nyugati harmadban kísérhetik élénk erős lökések a déli-délnyugati szelet. A hőmérséklet csütörtökön többnyire 7 és 13 fok között várható, de a tartósan felhős részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
December 19-e, csütörtök van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő violákat. A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt, úgy, mint például az ibolya is. A violák védőszentje az a dél-tiroli leány, aki zsenge korában adta életét Krisztusért, az itáliai Verónában tisztelik, és 304 körül hunyt el. De a név jelentése alapján Boldog Jolánta is a violák védőszentje. Ő IV. Béla királyunk leánya volt, Szent Kinga és Szent Margit húga. Már gyermekkorában Kinga nénjének, a lengyel királynénak az udvarába került, majd Boleszló nyugat-lengyelországi fejedelem felesége lett. 3 leány anyja volt, férje halála után Kingával együtt az Ószandenci, Krakkótól délkeletre található Clarissa kolostorba lépett, majd a férje által alapított Gnenszeni Clarissa rendház főnöknője lett. Kedvenc ájtatossága az üdvözítő szenvedéseiről való elmélkedés volt. Boldog Jolánta 1298-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Viola nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Kavala, 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 k
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz december 19-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1888-ban Budapesten született Reiner Frigyes világhírű karmester, aki nemzetközileg ismert nevén Fritz Reiner volt. 1915-ben Párizsban született Edith Piaf, francia chanson énekesnő, színésznő. Piaf a francia argóban verebet jelent. Nyilvánvalóan utalás volt ez vékony testalkatára, hiszen Edith 142 cm magas és 40 kg súlyú volt. Művész nevét felfedezője adta neki, aki azt mondta, hogy olyan, mint egy veréb. De volt egy másik beceneve is, amelynek jelentése kölyök vagy fiatalasszony volt. Ez pedig utalás volt a fiatal korára, a felfedezés idején. 1950-ben született Tímár Péter, filmrendező, forgatókönyvíró. 1968-tól amatőr filmesként dolgozott, 74-től filmgyári grafikus, majd trükkészítő volt. 84-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskola kameraman szakát. 76 és 85 között a Balázs Béla stúdió tagja volt, ahol első experimentális filmjeit készítette el. 1985-ben rendezte első játékfilmjét. Ismertebb filmjei még a Moziklip, a Csapd le Csacsi, a Csini Baba, a Cimmer Feri és a Vakvágányok című alkotásai. 2001 óta tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 1966-ban született Alberto La Bomba Tomba, olasz sívilágbajnok, aki olimpiai aranyérmes volt 1988-ban és 1992-ben. Csányi Sándor színész, aki 1975-ben ezen a napon született Budapesten. Gyermekkora óta színésznek készült. Az általános iskola elvégzése után épületgépészeti szakközépiskolában tanult. Érettségi után a kaposvári Csiki Gergely Színházban segédszínészként tanulta a színészmesterséget. 1997-ben negyedik felvételije sikeres volt a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol Márton László osztályába járt. A főiskola elvégzése után 2001-ben a Krétakör Színház tagja lett. 2002-től pedig a Radnóti Miklós Színház tagja. Szívesen nyilatkozik karitatív tevékenységéről, amelyet a Hospice Alapítványnál végez. Filmek közül láthattuk a Kontroll, a Vakvágányok és a Magyar Vándor című alkotásokban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 401-ben hunyt el első Szent Anasztász pápa, aki 39-ként léphetett a pápai trónra. 399. november 27-én, vagyis elődjének Szirícius pápa halálának másnapján választotta meg a római zsinat a keresztény egyház vezetőjének. Címét halála napjáig viselte. 1370-ben hunyt el 5. Orbán pápa, aki ezen az uralkodói néven lépett fel Szent Péter apostoli trónjára a katolikus egyház 200. pápájaként. Ő volt a 6. avignoni egyházfő, akinek 8 éves pontifikátusát a krónikák egyöntetűen a legszentebbnek nevezték az avignoni pápák közül. Az egyház pedig csak őt ismerte el szentnek, boldognak közülük. Orbán bencés szerzetesként lépett az egyház élére, és aszketikus életmódja vele együtt költözködött be a még mindig pénzügyi gondokkal küszködő pápai székhelyre. Orbán uralkodásának legnagyobb vívmánya vitathatatlanul a római székhely választása volt. Noha ez egyenlőre csak rövid próbálkozás volt az ősi székhely feltámasztására. 1442-ben Győrben hunyt el Luxemburgi Erzsébet magyar, horvát, cseh és német királyné és osztrák hercegné. A magyar királyság örököse volt, de apja halála után csak a királynéi szerep jutott neki, amit jól jelzett, hogy hagyományosan a királynékat koronázó veszprémi püspök kente fel és koronázta meg Erzsébetet. Jogait csak az 1439-es budai országgyűlésen tudta érvényesíteni, ahol kvázi társuralkodóvá és férje örökösévé nyilvánították. Férje halála után a saját nevében át is vette az uralkodói jogok gyakorlását. A fia, 5. utószülött László születése után már csak a fia nevében uralkodott. Viszont haláláig megtartotta a királyi hatalmat, de első Ulászló királlyá választása után csak az ország nyugati és északi része tartozott az uralma alá. Luxemburgi Zsigmond és Cílei Borbálam egyetlen gyermekem, Habsburg Albert feleségem, 5. László anyja és 2. Ulászló anyai nagyanyja volt. 1848-ban hunyt el Emily Bronte angol írónő, akinek közismert műve az Üvöltő szelek. Angol költőnő és regényíró volt ő, a Bronte nővérek 3 tagja közül a második. Egyetlen regénye, az Üvöltő szelek, az angol irodalom egyik klasszikusa. Írói álneve Alice Bell volt. 1915-ben hunyt el Alois Alzheimer, német ideggyógyász, aki elsőként írta le a betegséget, az Alzheimer-kort. 1969-ben Budapesten hunyt el Tompa Sándor, magyar színész, aki becenevén Pufi volt. Tanulmányait a Kolozsvári Egyetem orvosi karán kezdtem, ezzel párhuzamosan Izsó Miklós színiskolájában tanult. Pályájam 1923-ban indult a Kolozsvári Magyar Színházban, ide Janovics Jenő hívtam. 1944-ig volt a tagja a színháznak, majd 45-től 69-ig haláláig a Budapesti Nemzeti Színháznál játszott. Főként karakter szerepeket alakított, de klasszikus és modern darabok főszerepeiben is megcsillogtatta tehetségét. Alakításait a drámaiság és a humor egyaránt jellemeztem. 1938-tól filmezett, rendszeresen szerepelt a Magyar Rádióban is. Az 50-es években szinte minden nap hallható volt. Országos elismertséget jelentett számára a Kincses Kalendárium című vasárnap délutáni műsorban rendszeresen elhangzó kettősük Völcsei Rózsival. Azon kevesek közé tartozott, aki az 50-es években is aktívan támogatta a ferencvárosi TC-t. Klub szeretete és hűsége példamutató volt. 1996-ban Párizsban hunyt el Marcello Mastroianni, olasz színész, az egyetemes filmművészet egyik legismertebb alakja, akinek eredeti neve Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni volt. Sokoldalú jellemábrázoló volt, aki a legkülönbözőbb műfajokban bizonyította kivételes tehetségét, és harmonikusan dolgozott együtt a legeltérőbb stílusú és temperamentumú rendezőkkel. A nők évtizedeken át a sármos szívtiprót látták benne, de ő cáfolni igyekezett ezt a kialakult hamis képet. Öccse, Ruggero Mastroianni, aki vágó. 2004-ben Münchenben hunyt el Zsolnai Hédi, magyar táncdalénekesnő, színésznő. Az első énekes szerepét 1935-ben az Édes Mostoha című filmben kaptam, az akkor még mindössze 11 éves Zirner Hedvig. Énekesi pályája azonban igazán csak a II. Világháború után kezdődött, miután a Zeneművész Szövetségnél vizsgát tett. Elegáns előadói stílusa, szép hangja, főként szentimentális, érzelmes slágerekben érvényesült, hasonlóan kortársaihoz, Ákos Steffihez vagy Hollós Ilonához. 1955-től a Budapesti Varieté, 64-től a Vidám Színpad tagja volt, de a 60-as években vendégszerepelt számos nyugat-európai országban is. 1977-ben Münchenbe disszidált, és ott élt 2004. december 19-én bekövetkezett haláláig. Az utolsó éveiben írta meg önéletrajzi ihletettségű regényét. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1842-ben Amerika elismerte Hawaii függetlenségét. A mai nap Anguillában a kiválás napja, és 1890-ben a mai napon volt Pjotr Iljics Csajkovszki Pik dámájának bemutatója Szentpéterváron. 1895-ben alakult meg ezen a napon a Magyar Olimpiai Bizottság. És végül, de nem utolsó sorban, 1895-ben Magyarországon a vallási és közoktatásügyi miniszter engedélyezte, hogy az egyetemek bölcsészettudományi és orvosi karát női hallgatók is látogathassák. Kedves hallgatóink, december 19-ei kalendáriumunkat hallották.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumi jelenet szerint Zakariásra esik a sor, hogy bemutassa a közösség a nép nevében az áldozatot. Ő ezzel a szándékkal indul, ez a feladat az ő papi szolgálatának része. Ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy amikor Zakariás belépett a jeruzsálemi templomba, és az Úr oltárához lépett, akkor egy olyan személyes imával tette ezt, amelyet egész életében magában hordozott. Szívének tiszta vágyához feleségének kívánsága is csatlakozott, aki talán minden alkalommal azzal engedhette előtt Jeruzsálembe, hogyha kiválasztják a szertartás bemutatására, ne feledkezzen meg Isten színe előtt imádkozni azért, hogy gyermekáldásban részesüljenek. Zakariásnak ez a személyes ima szándéka nem csupán feltételezés, erre a Lukács evangélista által külön le nem jegyzett szándékra mondja ugyanis válaszként az angyal. Könyörgésed meghallgatásra talált, feleséged Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Zakariás és Erzsébet egy életen át imádkoztak, könyörögtek azért, hogy gyermekük szülessen, s most, amikor idős koruk miatt már nem számíthattak gyermekre, teljesül vágyuk, pontosabban a mindenható Isten teljesíti vágyukat, ő ajándékozza meg őket gyermekkel. Isten képes csodát tenni bárkivel, velem is. Amikor lelkileg terméketlen vagyok, nem hozok gyümölcsöt, akkor Isten újjáteremt. Amikor már-már lemondok a lelki növekedésről, akkor Isten új lehetőséget ad nekem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 6 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 3-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, ó bezárult édenünk. Majd ezután az Éneklőegyház 506-os számú éneke következik. Íme a szűz méhében fogan és fiat szül. Ez az ének így kezdődik. A folytatásban a 179-es számú ének következik. Üdvözlégy felség, oltári szentség kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 15-ös számú ének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik, ó jöjj, ó jöjj el, bölcsesség. Az ének második és harmadik verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Nos, megismétlem sorrendben az ének számokat, a Szent Fagyuram énekeskönyv 3-as és az Éneklőegyház 506-os, 179-es és 15-ös számú énekei lesznek a mai szentmise énekei. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.